Mennyei édesatyánk, hálás szívvel magasztalunk azért, amiért már az előző órában is közösséget teremtettél önmagaddal, megszólítottál igédben, és mi válaszolhattunk imádságainkban. Itt is könyörgünk hozzád mindazokért, akiket testi vagy lelki betegség tart vissza a te házattól, a te igédtől, a közösségtől. Látogasd meg őket a te irgalmasságoddal és szereteteddel, bennünket pedig áldj meg igéd gazdagságával, hadd tudjuk készen várni ama napot, amikor találkozásunk lehet a mi visszaérkező megváltónkkal. Hallgasd meg kérésünket, atyánk, az ő érdeméért. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk alapigéje a Lukács evangéliumában található, a 21. fejezetben, a 34-től a 36. versig. Lukács 21:34-től olvassuk Istenünk igéjét. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegeskedéstől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Mennyei atyánk, újra és újra megdöbbenünk, amikor olvassuk a végidők eseményeit, és már az előző alkalmakkor is hallottunk azokról a nyomorúságokról, amelyeket a Szentírás közvetlenebből pedig maga mi Urunk Jézus Krisztus megjövendőlt. Segíts bennünket úgy hallgatnunk igédet, hogy ez jó eszköz legyen arra, hogy ne érjen bennünket váratlanul, hogy a hazahívó szó készen találjon valamennyünket. Küld a te szent lelkedet, aki mindarra rámutat, ami speciálisan a mi szükségünk, amit különösképpen nekünk kell figyelembe vennünk, nekünk, akik itt és most hallgatjuk a te igédet. Az Úr Jézusért kérünk, jó atyánk, hallgasd meg imánkat. Amen. A pénteki és a mostani férfi órán is az utolsó idők jeleiről beszéltünk, és itt arról szól az Úr Jézus, hogy készüljünk fel ezekre az utolsó időkre, hogy ne érjenek bennünket váratlanul. Mit jelent az, hogy fölkészülni? Most csak három egyszerű gyakorlati dolgot szeretnék megemlíteni. Az első mindjárt az, egyáltalán gondol-e az ember arra, hogy a történelem előttünk álló legnagyobb eseménye nem egy helyi háború, nem éhínség és egyéb, nem egy harmadik világháború lesz a történelem legnagyobb eseménye, hanem az élő Jézus Krisztus megjelenése eljöveteli. Testvéreim, a proféták ígéretei mind-mind beváltak. Megígérte az Úr Jézus Krisztust, sok proféta, közvetlenül vagy közvetve, beteljesedett. Ézsaiás nem csak a születését írja le, fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lészen, hívják az ő nevét, tanácsosnak, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének, mind-mind beteljesedett. Következésképpen az ő második eljövetele is be fog teljesedni. Amikor arról beszél például, a János 14-ben, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem, mert az én atyám házánál sok lakóhely van, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és amikor ismét eljövök, magamhoz veszlek titeket. Drága testvéreim, mennyivel vigasztalóbb már kifejezésében is az a szó, amikor valaki meghal hívők közül, hogy magához vette őt az Úr. Elhunyt kisgyermekek, magához vette őt az Úr. Magához vesz bennünket. Mert mindegy, hogy ő jön el, vagy mi megyünk hozzá, magához vesz. A vele való találkozás a lényeg, és az első Tesszalonikai levél 4. fejezetében az van megírva, hogy amikor eljön az Úr Jézus, akkor tömegméretekben megismétlődik az ő mennybe menetele, amelyet az Ószövetség elragadtatásnak nevez, Illés prófétára gondoljunk, vagy Énókra, magához vette őt az Úr, vagy pedig az Új Szövetségben, éppen az említett Tesszalonikai levélben, hogy elragadtatunk, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Tehát, amikor Jézus Krisztus eljövetelét várjuk, ez egyenértékű a mi halálunk várásával, tudatosításával. Máskor is említettem, de éppen Graham tanított bennünket, prédikátorokat arra, hogy ne resteljétek az ismétlést, mert van, aki negyedszer fogja csak meghallani. Nos, az Úr Jézus is azt mondta, ismét mondom néktek. Tehát, aki meghal, annak a részére, mivel kilépett az időkorlátok közül, belépett az örökké valóságba, annak már megszűnt az idő. Tehát abban a pillanatban felnyitja az ő szemét, vagy Ábrahám kebelében, vagy pedig a gyötrelemnek a helyén. Ez így van megírva. Tehát nem föltétlen testben való megérése jelenti az ő eljövetelét, hanem szellemi mi voltunkban, lelki testben, és a feltámadáskor kapunk új testet. A feltámadásban új testet kapunk. Az eljövendő Jézus Krisztusnak az első tevékenység az lesz, hogy föltámasztja azokat, akik ő benne haltak meg. Hát testvéreim, hát nem öröm az, hogy elhunyt nagyapámat, édesapámat, elveszített édesanyámat, szerettemet, aki benne halt meg, föltámasztja az Úr. És egyből találkozni fogunk vele. Sokan megkérdőjelezik azt, hogy föl fogjuk-e ismerni egymást. Hát testvéreim, Péter, Jakab és János soha nem látta sem Illést, sem Mózest. Soha. Évezredek választották el tőle az Úr Jézus korabeli tanítványokat. És mi történik a megdicsőülés hegyén? Látják Mózest és Illést, amint Jézus Krisztussal beszélget. Ő is magára ölti egy pillanatra e beszélgetés tartamára a megdicsőült testet, mert ilyen testben jelenik meg Mózes is, Illés is. Nos, ha beszélgetnek, akkor a halálok után ezek is élnek. Jézus Krisztus is él. És aki ezt leírta nyilván, az a három tanítvány, János, Jakab és Péter, honnan tudta, hogy az Illés? Honnan tudta, hogy Mózes? Onnan, testvéreim, hogy kitágul a tudás, és megjelentetik néki azoknak a személyazonossága, akik ott vannak. Ugyanígy elhunyt testvéreink személyazonossága is, arcképe, mozgása megjelenik akkor. Tehát igenis fel fogjuk ismerni ebben a találkozásban. Hát nem öröm ez? Hát ez van a hátterében annak az éneknek, hogy mi várjuk az Úr Jézust. Mi repülünk eléje. Hát hogy ne? Hiszen ő a biztosíték, a garanciája annak, hogy lesz oda át találkozás, és soha többé nem lesz elválás. Amiképpen az Úr Jézussal leszünk, azonképpen azokkal is, akik az Úrban haltak meg. Tehát ez lesz a legnagyobb esemény, hogy eljön, és a Biblia alapján épülő egyetemes apostoli hitvallás, amit sokszor csak úgy eldarálnak, mint a mi atyánkot, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Tehát mindenkinek, amit csinál, amit tesz, vagy amit nem tesz, pedig kellett volna tennie, mindennek következménye lesz. Nem lehet következmények nélkül élni. Akár jót tesz az ember, akár rosszat, annak következménye lesz. Maga az Úr Jézus mondja, minden hiába való szóért számot kell adni. Azt hiszem, hogy itt egyszerre mindnyájan a szánkra üthetünk. Mennyi hiába való szó megy, Uram, a mi szánkon. Jó lenne ezekre a dolgokra is gondolni, mert számot kell adni róla. És akik tudják ezt, súlyosabb ítélet alá kerülnek, hiszen aki tudva vétkezik, az pontosan a hívő ember. Hány prédikációt hallottunk már róla, hányszor olvastuk az igét, amelyik erre terelt bennünket, hogy ne tegyük, vagy amaszt meg tegyük. Hány jó keresztény könyvet olvastunk már, amelyik eligazított, és mégse tesszük. Tehát tudjuk, mégse tesszük. Aki talentumot kapott az Úrtól, ez a talentum elnevezés az Úr Jézus egyik példázatából való, amikor kiosztja a talentumokat az ő szolgáinak, a gazda, hogy sáfárkodjanak vele. És mindenki jól sáfárkodott, kivéve egy, aki azt mondta, hogy tudtam, hogy szigorú ember vagy, elástam. Elástam. Mit mond neki? Hát, ha te tudtad, hogy ilyen vagyok, annál inkább kellett volna kamatoztatnod az én pénzemet, hogy szaporodjon. Testvéreim, meg vagyok róla győződve, hogy a mi gyülekezetünkben is sokan elásták azt a tehetséget, azt a lehetőséget, amit az Úr Jézus nekik adott, és nem kamatoztatják. Akkor kell elszámolni, amikor visszajön a gazda, amikor visszajön a mi Úrunk Jézus Krisztus. Vajon el fogjuk-e mondani, föl tudjuk-e sorolni? Uram, itt van, ezt és ezt tettem, mert amikor ő kérdezi, akkor lehet mondani. Kamatoztattam, itt van. Ennyit adtál, szaporítottam. Tovább képeztem magam bizonyos talentumokba, tehetségekbe. Most nem arról van szó, hogy nem kell elvégeznünk a mindennapi munkánkat. Elvégezzük, de közben gondolnunk kell a mulandók közben, azok közben, amelyeket úgyis itt hagyunk a maradandóra. Az ismert költemény így fejezi ezt ki, szedegessük a rőzsét, azaz végezzük mindennapi életünk dolgait, így diktálja az élet. Mi mindenki gyűjtse híven igazán, de a rőzseszedegetés alatt keressük meg, ami a miénk marad. Dúdoljuk, itt a földön nincs hazám, a messze cél ragyogjon fel nekünk. Induljunk el felé, hazafelé, Krisztus erős kezén, amíg rőzsét szedegetünk. Mert a halál, ha int, s a rőzse mind messze mögöttünk marad, lesz örök életünk. Aki hisz én bennem, mondja az Úr Jézus, nem megy ítéletre, hanem immár által ment a halálból az életre. Ez az adventi időszak, az életre való felkészülés időszaka, az örök életre való felkészülés. Vigyázzatok magatokra, nehogy a szívetek elnehezedjék. Először sorolja a bűnös dolgokat, a szenvedélyeket, a mámortól. Érdekes, abban az időben még, amikor ez megíratott, nem ismerték a kábítószert. De aki ezzel él, az mámorban van. Épp úgy mámorban van, mint aki a szesznek a hatása alatt van, részegségtől. És akkor most jön egy pozitív dolog, tulajdonképpen. A megélhetés gondjaitól. Talán ez a kifejezés, és ennek a tartalma kísért bennünket a legtöbbször. Annyira lekötnek bennünket, azok a dolgok, hogy mit tegyünk, mit tudjunk, mivel ruházkodjunk, tehát az e világnak a dolgai, és ezt tudatosan gerjeszti is a mi lelkünk ellensége, hogy ne jusson időnk arra, hogy leüljünk, mint Mária, Mártával szemben, aki sürgölődött, forgolódott, ne jusson időnk arra, hogy fölkészüljünk. Hogy az örökkévalóság dolgaival foglalkozzunk, hogy megkeressük azt, ami a miénk marad, hogy ne jusson időnk. Nem érzitek, drága testvéreim, ezt a folyamatos időzavart? Nem véletlen ez. Menjünk ellene, nem érdekel, leteszem. Nem fogja elvégezni helyettem senki, de most én az Istennel akarok beszélgetni. Én akarom, hogy legyen időm imádságra, legyen időm az ő szavát meghallani, ami a Szentírás lapjairól sugárzik felém. Akarom, és ha akarom, akkor sikerül. Az Úr Jézus mindig megkérdezte azoktól a betegektől, akik gyógyulásra vártak, hogy akarsz-e meggyógyulni. Akarsz-e meggyógyulni a munkamániából? Modern ember sokszor úgy van, mint a gyerekek játéka, a búgócsiga. Addig áll, amíg pörög. Ha nem pörög, akkor eldől, testvéreim. Nem. Isten másféle életvitelt ajánlott nekünk. Maga az Úr Jézus mondja egyi beszédben, keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és mindezek megadatnak néktek. Testvéreim, én ezt tapasztalatból tudom. Nem föltétlen bűnös dolgok azok, amelyeket csinál az ember. Mindnyájan Babilonban vagyunk. Mindnyájan, ahogy mondják, a piacról élünk. Tehát meg kell termelni azokat a javakat, amin meg tudjuk vásárolni az élelmiszert, ruhát, lakást, és így tovább. De közben ne feledkezzünk el, hogy nincs itt maradandó városunk, a jövendőt keressük. Minden egyes Isten tisztelet ilyen jövendőnek a keresése. Figyelünk tehát. Gondolnunk kell tehát a végre, de nem úgy, ahogy Madácsnak az Ádámja, hogy csak az a vég, csak azt tudnám feledni. Hát mi nem akarjuk feledni, hanem készen akarjuk várni a mi emberi életünknek földi végét, mert ha nem, akkor nem marad más hátra, mint hogy a zsidó levél írja, mint az ítéletnek valami rettenetes várása. Hát az ítélettől nem fél a hívő ember? Nem, mert ezt az ítéletet valaki már elszenvedte, érette, miatta és helyette a Golgotán, ami Urunk Jézus Krisztus. Tehát őt kell, az ő egész váltságművét elfogadni. És akkor énekelhetem, most már enyém a kegyelem, és ez elég nekem. És az elég, az több, mint a sok. Az elég. Örömmel várjuk ezt a véget, a Jézus Krisztussal való találkozást, mert minden szenvedésnek, aggódásnak, testi és lelki kínoknak ezzel vége szakad. És az van megírva, hogy az Atya előtt ő nem fogja szégyelni testvéreinek, atyafiainak nevezni azokat, akik őt követik. És ez döntő dolog. Amikor Jézus Krisztus tesz bizonságot rólam, az örök bíró előtt, akkor nincs már szívem félelmére nézni sírom fenekére, mert tudom, hogy a halállal nincsen végem. Nem a világ végét várjuk tehát az eljövendő időben, pontosabban fogalmazva, nem ennek a világkorszaknak a végét, hanem azt, aki ennek véget vet. Akinek a kezében van az én időm is, az én életidőm is, Jézus Krisztust várjuk, akivel elkezdődik majd az üdvözültek számára a vele való tökéletes közösség, az üdvösség. Dehogy akarjuk feledni a véget, sőt, egyszer mindennek vége lesz, ami nekünk kellemetlenséget okozott. Vége lesz a bűnnek, vége lesz a kísértésnek. Az öröm és a szeretet, a békesség állandósága vár Jézus Krisztus közelében, amikor mindenkor vele leszünk. Ő azt ígérte, hogy már most is velünk van minden nap a világ végezetéig. Na és utána, hát a világkorszak végezete után is velünk marad, mi pedig ő vele. Mit jelent második gondolatkörbe az, hogy felkészül az ember? A Bibliában benne van az a gyönyörű hasonlat, hogy a gyülekezet a Krisztus menyasszonya. És ki teszi menyasszonnyá a menyasszonyt? Hát a vőlegény. Hát ő a vőlegény. Ő a bárány. Az ő menyegzőjére készülünk ebben a létkorszakban, amelyben most élünk. Mit tesz egy ilyen jövendőbeli házaspár, ha igazán szeretik egymást? Mondjuk a vőlegénynek el kell mennie, még van valami elintézni valója, és magára hagyja a menyasszonyt egy kis időre, de gondolataiban állandóan ott van vele, hát hogy ne lenne vele, mindenki átélte fizikai, testi életében ezt az időszakot, és alig várja, hogy eljöjjön az a nap, amikor átölelhetik egymást, és nem kell többé elválni semmi miatt és semmi által. Nem kacérkodik az ilyen menyasszony, aki szereti az ő vőlegényét, semmi mással és senki mással. Egy valakinek akar tetszeni, az ő vőlegényének, azaz Jézus Krisztusnak. Nemhogy nem veszi le a jegygyűrűjét, hanem még büszkén mutogatja is, hogy tudja meg mindenki, hogy ő már foglalt. Ő már nem alkalmas a világ számára. Neki már van örökké való élettársa, Jézus Krisztus. Jakab levelében olvashatjuk, parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel. Azért, aki a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. A világ kifejezés ebben az összefüggésben az Istentől elszakadt gondolkodást és életvitelt jelenti. Nem azt, hogy a többieket nem szeretjük, hanem másképpen szeretjük. Amikor az van megírva, hogy ne szeressétek a világot, másik helyen az van, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, érte. Hát akkor most hogy van ez? Úgy van, testvéreim, hogy a világ szeretetével ne szeressétek a világot, hanem az Isten szeretetével szeressétek a világot, márpedig ez a szeretet a világot megmentő szeretet. A másik embert, a bűnösöket megmentő szeretettel, igenis, szeretnünk kell őket. Hát ha nem éreznek szeretetet, akkor miért legyenek hívők? Sugároznunk kell ezt a szeretetet feléjük. De amikor a világ új isteneivel, új szokásaival kacérkodik a mennyasszony gyülekezet, az hűtlenséget jelent. Aki az Isten gyermeke, az nem köthet barátságot a világgal, azaz a világias gondolkodással, az Isten nélküli életvitellel. Továbbá mindezen belül és mindezek által a mennyasszony megőrzi a maga tisztaságát. Mindenféle értelemben nem kacérkodik a világgal. Az ő vőlegénye számára őrzi meg magát tisztán. Az Istennel való találkozáshoz már az Ószövetségben is hozzá tartozott az, hogy tisztítsátok meg magatokat, tartsátok tisztán magatokat. Ez a tisztán tartás pedig megint csak az ige által lehetséges, maga Jézus Krisztus mondja, ti már tiszták vagytok ama beszédek által, amelyeket én szóltam néktek. A világ utálja a mi vőlegényünket, s vele együtt bennünket is, mert a puszta, istenfélő életünk, amiért az övék nem olyan, amiért különbek lehetünk Isten kegyelme által, gyűlöletet vált ki, irítséget vált ki belőlük. Életemben először akkor találkoztam ezzel a szóval, hogy Krisztus, mint vőlegény, amikor itt fölnevekedve ebben a gyülekezetben, kiskamaszkoromban egy csoportjelenetet adtunk elő, azt hiszem adventi csoportjelenetet, mindez idáig nem is jutott eszembe. Azt gondoltam, hogy először akkor énekeltem szóló éneket, amikor megtértem a gyülekezet előtt. És úgy mondtam, hogy először és utoljára. És most, hogy foglalkoztam ezzel az igével, hogy vőlegényünk, akkor bizonyára sokan ismerik, áldott emlékű Jolánka néni, Kovács Mihály bácsi leánya, volt a vasárnapi iskola egyik csoportjának a vezetője, és akkor ő tanította be ezt a csoportjelenetet, és azzal kezdődött, hogy nekem ki kellett ülnöm így a gyülekezet elé, és énekelnem kellett. Aztán jött a másik, ebből az éneklésből egy beszélgetés indult aztán. Valahogy így hangzott ez az ének. Jézusban oly boldog vagyok, tudom, hogy ő szeret, rögös úton napról napra mindig hozzá vezet. Hallom szavát, mikor szólít, és így tovább. És akkor ott van az egyik verszakában, hogy vőlegényem ő én nekem, szeretem oly nagyon, pillantása több és drágább, mint a sok-sok vagyon. Biztos nagyon kegyetlen farsul énekelhettem, de akkor még én ezt nem tudtam. És tapintatból nem is mondták meg nekem, hogy az én későbbi szolgálatomat ne akadályozzák. Mindegy, a szöveg megmaradt a szívemben, és azt, hogy aki szereti az ő vőlegényét, Jézus Krisztust, annak eszébe sincs, hogy mással kacérkodjék. Egyetlen tiszta menyasszony sem él kettős életet. Én az övé vagyok, ő az enyém, és ez elég nekem. Nos, ilyen belső, szent szerelemben kell, hogy várja Jézus Krisztus eljövetelét, az ő vőlegényének a jövetelét a hívő ember. Így kell tehát várnunk. Aztán Máté evangéliumában is olvassuk, de Lukácsban is, a 21-ben így mondja, a ti béketűrésetek által nyeritek meg a ti életeteket. Jakab is beszél a béketűrésről. Biblia tudósok szerint ez a béketűrés azt jelenti, hogy valaminek alatta maradni. Nem kiugrani a teher alól, alatta maradni. Mint ahogy az oszlopok alatta maradnak az épületnek, és hűségesen hordozzák azt az épületet. Az oszlopok maradandóbbak, mint az épület. Akár fényképeket is láthattunk, de aki járt már Görögországba, az épület hol van már, de az oszlopok állnak. Testvéreim, tegyen bennünket Isten az ő házában, az ő lelki házában, ilyen oszlopokká, ilyen maradandó tényezővé, és így várjuk a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.